után valósult meg a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút, hangoztatta az iráni háború kapcsán 14. Leó pápa, aki az afrikai apostoli látogatását lezárva a Vatikánba visszatérőben repülőgépe fedélzetén az egyház diplomáciai szerepéről, a migrációról és az azonos nemű párok áldásáról is beszélt a sajtónak. 14. Leó úgy vélte, a közvéleményt a pápa politikai állásfoglalása érdekli, hogy mit mond bizonyos kérdésekben, és miért nem ítéli el az egyik vagy másik ország kormányát. Kiemelte, az apostoli látogatások éppen azt szolgálják, hogy az egyház fő arra próbálja bátorítani a népeket, hogy vállaljanak felelősséget sorsukért. Az olasz közmédiának az iráni háborúval kapcsolatos kérdésére válaszolva 14. Leó kifejtette, új hozzáállásra van szükség a béke előmozdítása érdekében. Megemlítette, hogy leveleket kapott az iráni háború első napján meghalt gyermekek családjaitól. A katolikus egyházfő a béke párbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. Magyar Péter leendő miniszterelnök nem sokkal 14 óra után közzétette közösségi oldalán, hogy Lannert Judit lesz a Tisza párt oktatási minisztere. Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézi Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza párt elnöke, leendő kormányfő. Magyar Péter ezt pénteken a közösségi oldalán közölte, jelezte. Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először vezeti majd egy vak honfitársunk. Magyar Péter azt írta, hogy Vitézi Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete. Több mint 20 éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a 21. századba. Dr. Kátai Németh Vilmos, aki a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetője lesz, Győrben született, Budapesten nőtt fel, ma Csepelen él. 16 évesen elveszítette látását, ami sorsfordító volt számára. Jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik. Látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait. Kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség. Hatalmi játszmák, korrupció és a minden felülíró propaganda szempontjai helyett végre szakmai alapú, alkotó munka kezdődhet a közlekedésben és a közberuházások terén, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid, akit Magyar Péter a választáson győztes Tisza párt elnöke, közlekedési és beruházási miniszternek kért fel. Vitézi Dávid, aki jelenleg a fővárosi közgyűlésben a Podmanicki mozgalom képviselőcsoportját vezeti, azt írta. Elfogadta a leendő miniszterelnök felkérését, és továbbra is olyan szakember szeretne maradni, akinek a politika nem cél, hanem eszköz. Kiáltványt bocsát vitára a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület a nemzeti minimum megteremtéséért, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján az egyesület elnöke. Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője közölte. A kiáltvány 12 pontos. Célja a nemzeti társadalmi minimum megteremtése és az egyesület által januárban indított 1000 fős reprezentatív kutatás eredményei alapján készült. A kutatás során arra voltak kíváncsiak, melyek azok az alapértékek, amelyekkel a magyar társadalom többsége azonosulni tud. A kiadványt, amelyhez az egyesület honlapján bárki csatlakozhat, a pártoknak és a közjogi méltóságoknak külön is eljuttatják, mondta. Szeretnénk, ha a politika inspirálódna ebből a munkából, mert ha van társadalmi igény azokra az alapokra, amelyekben a magyarok egyetértenek, akkor a politikának ezt fel kell vállalnia, közölte Győri Enikő. A május 20-ai határidő előtt már 1 millió adózó elintézte a bevallását, a legkényelmesebb az elektronikus út. A NAV az idén is 5,6 millió tervezetet készített ügyfeleinek, amelyek az ESIA-ban Ügyfélkapu Plus vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy fátyol felhős időben lesz részünk. Felhősebb tájak északkeleten lehetnek, de esni ott sem fog. A nyugati északnyugati szél főként hajnaltól élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben 0 fok köré is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa sajtótájékoztatót tartott az Afrikából Rómába visszatérő repülőgépen. Béke és háború, autoriter rezsimek és diplomácia, azonos nemű párok megáldása, Irán és az USA, migráció, halálbüntetés. A Szent Atya Ad Limina látogatáson fogadta a vietnámi püspököket.
A béke kultúrájára van szükség. 14. Leó pápa sajtótájékoztatója a Malabo-Róma repülőúton. 14. Leó pápa afrikai apostoli útját követően a Malabóból Rómába tartó repülőgépen csütörtökön délután tartott sajtótájékoztatón értékelte látogatását és válaszolt az újságírók kérdéseire. A beszélgetés során az apostoli útak lelkipásztori jellegét, a béke sürgető szükségességét és a migráció globális kihívásait hangsúlyozta. A beszélgetést Matteo Bruni, a Szentszéki sajtóiroda igazgatója vezette fel, aki kiemelte, hogy az út gazdag volt képekben, szavakban és találkozásokban, majd arra kérte a Szentatyát, ossza meg benyomásait az utazásról. 14. Leó pápa válaszában mindenekelőtt tisztázta utazásainak elsődleges célját.
Quando faccio un viaggio, parlo per me stesso, però oggi come papa vescovo di Roma.
Amikor utazom, mint pápa, Róma püspöke, ez mindenekelőtt apostoli lelkipásztori út, hogy találkozzam Isten népével, elkísérjem és megismerjem azt. Rámutatott, hogy gyakran politikai értelmezés kerül előtérbe, sokszor az érdeklődés inkább politikai. Mit mond a pápa egy vagy más kérdésről? Ugyanakkor világossá tette. De nem ez az elsődleges. Majd hangsúlyozta az evangéliumi küldetést. Az utat elsősorban úgy kell értelmezni, mint az evangélium Jézus Krisztus üzenete hirdetésének kifejezését. A pápa kiemelte, hogy ez az út a nép valóságának megismerését szolgálja. Közelebb kerülünk a néphez, örömében, hitének mélységében, de a szenvedésében is. Hozzátette, hogy a vezetőkkel folytatott párbeszédnek is megvan a szerepe. Fontos beszélni az államfőkkel is, hogy talán egy mentalitásváltást ösztönözzünk, nagyobb nyitottságot a nép javára. Az útját személyes hangon így értékelte. Nagyon örülök az egész útnak, de megélni, elkísérni és együtt haladni Egyenlítői Guinea népével valóban áldás volt. Az olasz közszolgálati televízió a Rai híradójának újságírója arról kérdezte a pápát, mit gondol az iráni helyzetről, a nemzetközi feszültségekről és a háborús eszkaláció veszélyéről.
Vorrei cominciare a dire bisogna promuovere un nuovo atteggiamento cultura per la pace.
14. Leo pápa válaszában mindenekelőtt egy alapvető szemléletváltás szükségességét hangsúlyozta. Új hozzáállást kell előmozdítani, a béke kultúráját. Rámutatott arra, hogy a világ gyakran az erőszak felé fordul. Sokszor, amikor bizonyos helyzeteket értékelünk, azonnal a válasz az, erőszakkal kell beavatkozni, háborúval, támadással. Majd az emberi szenvedésre irányította a figyelmet. Sok ártatlan ember halt meg. Különösen megrendítő példát is említett. Láttam egy levelet családoktól, akik elvesztették gyermekeiket, gyerekek haltak meg. A pápa világosan kijelentette. Nem az a kérdés, hogy lehet-e rendszerváltás vagy sem. A kérdés az, hogyan lehet előmozdítani azokat az értékeket, amelyekben hiszünk, anélkül, hogy annyi ártatlan ember meghalna. Az iráni helyzet kapcsán így fogalmazott. Az iráni helyzet nyilvánvalóan nagyon összetett, majd hozzátette, nem tudjuk merre tart. Ugyanakkor hangsúlyozta, sok ártatlan ember szenved ebben a háborúban. Leo pápa a határozott felhívást intézett a felekhez. Szeretném bátorítani a párbeszéd folytatását a békéért. Majd konkrétan így fogalmazott. A felek vegyenek részt, keressenek, tegyenek meg minden erőfeszítést a béke előmozdítására. Kiemelte a nemzetközi jog tiszteletét. Fontos, hogy tiszteletben tartsák a nemzetközi jogot, és hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy az ártatlanokat megvédjék. Leo pápa személyes hangon így fogalmazott. Mint egyház mondom, mint pásztor, nem lehetek a háború mellett. Majd mindenkit erre hívott. Szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy olyan válaszokat keressünk, amelyek a béke kultúrájából fakadnak, nem a gyűlöletből és a megosztottságból. A Radio Coop újságírója a migráció kérdéséről kérdezte a pápát, különösen a spanyolországi helyzet és az európai vita kapcsán.
Evidentemente, el tema de migración es muy complejo.
14. Leo pápa válaszában rámutatott a jelenség globális jellegére. A migráció nagyon összetett kérdés, és sok országot érint, világjelenség. Majd egy alapvető kérdést tett fel. Mit tesz a világ északi része azért, hogy segítse a déli országokat? Kiemelte a fiatalok helyzetét. Sok fiatal nem talál jövőt, és ezért álmodik arról, hogy északra menjen. A pápa elismerte az államok felelősségét. Egy államnak joga van szabályokat meghatározni a határain. Nem azt mondom, hogy mindenkinek rend nélkül kellene belépnie, néha igazságtalanabb helyzeteket teremtve azokon a helyeken, ahová mennek, mint amelyeket elhagytak. Majd feltette a kérdést. Miért ne próbálhatnánk meg állami támogatással és gazdag vállalatok, multinacionális cégek befektetéseivel egyaránt, megváltoztatni a helyzetet olyan országokban, mint amilyeneket ezen az úton meglátogattunk. Sokak számára Afrika egy olyan hely, ahová elmehetnek, ásványkincseket bányászhatnak, és onnan gazdagságot nyerhetnek más országok gazdagsága javára. Ugyanakkor hangsúlyozta az emberi méltóság elsőbségét. Ők emberek, és az embereket emberhez méltó módon kell kezelni. Majd határozottan hozzátette. Sokszor rosszabbul bánnak velük, mint az állatokkal. A pápa szerint a megoldás gyökere a globális igazságosság. Többet kellene tenni a világban az igazságosság, az egyenlőség és ezeknek az országoknak a fejlődése érdekében. Ezután a pápa a jövőbeli utazásairól is szó esett. Szeretnék több latin-amerikai országba ellátogatni, de egyelőre nincs megerősítve, válaszolta a 14. Leo az újságíró kérdésére.
Deseo grande de visitar varios países de América Latina también. Hasta ahora no confirmados. Vamos a ver. En espera.
A francia Paris Match hírmagazin újságírója megállapította, hogy afrikai utazása során a pápa a világ legautoriterebb vezetőivel találkozott. hogyan kerüli el, hogy jelenléte erkölcsi hitelt adjon ezeknek a rezsimeknek. Nem arról van szó, hogy a pápának köszönhetően akarják javítani imázsukat?
Certainly the presence of a pope with any head of state can be interpreted in different ways.
A Szentatya kifejtette, hogy sokféleképpen lehet a pápa és egy államfő találkozását értelmezni, de ezeknek az utazásoknak a célja meglátogatni az embereket. Ráirányítani a figyelmet arra a nagy értékre, amit a Szentszék képvisel, olykor nagy áldozatok árán azzal, hogy fenntartja a diplomáciai kapcsolatokat az egész világon, olyan országokkal is, ahol autoriter vezetők vannak. Lehetőségük van diplomáciai hivatalos szinten beszélni velük. Nem fogalmaznak meg mindig erős kritikát, hangos ítéleteket, de nagyon komoly munka folyik a színfalak mögött. Az igazságosság, a humanitárius ügyek előmozdításáért, a politikai foglyok kiszabadításáért. A Szentszék tehát azzal, hogy semleges marad, igyekszik pozitív diplomáciai kapcsolatokat fenntartani sok különféle országgal. Valójában az evangéliumot akarja alkalmazni a konkrét helyzetekben, hogy javulhasson az emberek élete. A többit úgy értelmezik, ahogy akarják, de számunkra az a fontos, hogy a lehető legjobban segítsük a népet bármelyik országban is, válaszolt Leó pápa. A német közszolgálati média munkatársa az azonos nemű párok megáldásáról kérdezte a pápát, miután Reinhard Marx bíboros München-Freising érsek úgy döntött, hogy egyházmegyéjében engedélyezi azt. A különböző kulturális és teológiai távlatok fényében, különösen Afrikában, hogyan kívánja megőrizni az egyetemes egyház egységét ebben a kérdésben?
First of all, I think it's very important to understand that the unity or division of the church should not revolve around sexual matters.
Leó pápa először is leszögezte, hogy az egyház egysége vagy megosztottsága nem szabadna, hogy a szexuális kérdések körül forogjon. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogyha az egyház erkölcsről beszél, csak a szexuál erkölcs témája jöhet szóba. Valójában ennél azonban sokkal nagyobb és fontosabb kérdések vannak, mint az igazságosság, az egyenlőség, a férfiak és nők szabadsága, a vallásszabadság, melyeknek elsőbséget kellene élvezniük az érintett kérdéssel szemben. A Szentszék egyeztetett a német püspökökkel, és világossá tette, hogy nem ért egyet a homoszexuális vagy szabálytalan helyzetben élő párok hivatalos megáldásával, túl azon, amit Ferenc pápa kifejezetten engedélyezett azzal, hogy valamennyi személy kaphasson áldást. Amikor egy papa mise végén áldást ad, vagy a pápa egy nagy szertartás végén áldást ad, akkor az minden embernek szól. Ferenc pápa híres kifejezése mindenki, mindenki, mindenki arra utal, hogy az egyház mindenkit befogad, mindenkit hív, mindenkit arra szólít, hogy kövesse Jézust, és igyekezzen megtérni személyes életében. Ezen túllépni ma azt hiszem, hogy az egység helyett inkább megosztana, nekünk pedig az egységet kellene építenünk Jézus Krisztusra és arra, amit ő tanít. Az amerikai Newsmax TV csatorna az iráni helyzettel kapcsolatban kérdezte a pápát. Afrikai útján a Szentatya az emberek igazságvágyáról beszélt. Irán most végeztette ki az ellenzék újabb tagját, miközben a rezsim nyilvánosan többeket felakasztatott, és saját állampolgárainak ezreit gyilkolta meg. Leó pápa elítéli ezeket a cselekedeteket? Üzene valamit az iráni rezsimnek?
I condemn all actions that are unjust. I condemn the taking of people's lives. I condemn capital punishment.
A pápa megerősítette, hogy elítéli az igazságtalan cselekedeteket, elítéli az emberölést, a halálbüntetést. Minden emberi életet tisztelni és védelmezni kell, a fogantatástól a természetes halálig. Tehát elítélendő, amikor egy ország olyan döntéseket hoz, amelyek igazságtalanul kioltják más emberek életét, mondta még az Afrikából Rómába visszatérő repülőgép fedélzetén 14. Leó pápa.
14. Leó pápa ad limina látogatáson fogadta a vietnami püspököket. Miközben Leó pápa 11 napos apostoli útját járta Afrikában, a vietnami katolikus püspökök megkezdték adlimina látogatásukat a Vatikánban, és sorra járták a Szentszék különféle alapintézményeit, dikasztériumokat és pápai tanácsokat, hogy a megbeszélések során tájékoztatást adjanak a helyi egyház helyzetéről, és megbeszéljék a problémákat. A Szentatya április 24-én pénteken délelőtt az apostoli palotában fogadta a vietnami főpásztorokat, akik utolsó alkalommal 2018. március 3-ától 9-éig vettek részt adlimina látogatáson, amikor Ferenc pápa fogadta őket. A vietnami katolikus egyház az ázsiai térség legdinamikusabban fejlődő helyi egyháza, amit a számok is szépen mutatnak. A 102 millió lakosú Vietnam népességének mintegy 8%-a római katolikus, de a megtérések és keresztelések révén számuk folyamatosan növekszik. A buddhizmus a hagyományos vallás, de a napjainkban már csak 5% a követőik száma. A vietnami kommunizmus ateista propagandája nagyon nagy kárt tett a hívő emberek életében. 2019-es felmérés jegyében az ország 86%-a vallotta magát vallástalannak, akiknek többsége ateista. Egyház szervezetét tekintve a vietnami egyház 3 érsekségből és 27 egyházmegyéből áll, amelyekben mintegy 2200 plébánián folyik a hitélet. Papjaik száma körülbelül 6000, és a lelkipásztori, oktatói, nevelői munkát 30000 férfi és női szerzetes támogatja, míg a hitoktatók száma 50000. A hivatások nagy száma teszi lehetővé, hogy mind több helyre, így Magyarországra is küldjenek missziós papokat. A vietnami katolikus egyház története. Az első kapcsolat felvételek a kereszténységgel 1533-ban indultak. Az ország evangelizációjának első jelentős lépéseit a dominikánusok, ferencesek és jezsuiták tették. 1624-ben érkezett Alexander Rode, francia jezsuita atya Vietnámba. Megalapította a Mennyország Urának Háza nevű intézetet hitoltatók számára az ország északi részén, hogy világiakat képezzenek, akik segíthetik a kevés számú papot és helyettesíthetik őket, főként a katekézisben. 1630-ban betiltotta a kereszténység terjesztését Vietnámban. Az egyház azonban továbbra titokban is fennmaradt. 1659-ben két katolikus apostoli vikáriátust állítottak fel, 1670-ben pedig megtartották a vietnami püspökök első zsinatát. 1673-ban a Szentszék hivatalosan is elismerte a Mennyek Urának Háza intézményét. De Rode atya időközben alaposan tanulmányozta az ország nyelvét, és ő tette át az eredeti vietnámi nyelvi jeleket a latin ABC-re, és ennek következtében mind a mai napig Vietnám hivatalosan használt írása a De Rode atya által kidolgozott rendszer. A számos misszionárius még a 19. századi üldöztetések idején is továbbfejlesztette a vietnami nyelvet, ami végül egy igazi nemzeti irodalom kialakulásához vezetett. A 19. században Vietnámban a keresztényeket üldözték. Az egyház azonban tovább növekedett. 1933-ban megválasztották az első vietnami születési püspököt. 1950-ben a körülbelül 19 millió lakosból 1.400.000 keresztény volt. A véres függetlenségi háború után Franciaország kibonulásával az ország két része szakadt, északra kommunista befolyás alatt, délre pedig nyugati befolyás alatt. Ezután tömeges keresztény elvándorlás indult meg dél felé, becslések szerint körülbelül 800.000 menekült, többnyire katolikus hagyta el otthonát. Teljes plébániák és egyházmegyék vándoroltak ki püspökeikkel együtt. Eközben északon a rezsim gyakorlatilag felszámolta a kereszténységet, minden külföldi misszionárius kiutasítottak, a szemináriumokat bezárták, az iskolákat pedig államosították. Az istentiszteleteket csak a vietnami békepapok folytathatták. Vietnámban a dél és észak közötti háború az Egyesült Államok beavatkozásával 1976-ig dúlt, amikor az egész országot kommunista uralom alatt újra egyesítették. A vietnámi szocialista köztársaság megalakulása óta a kommunista párt kemény elnyomást gyakorol a keresztények ellen. Ami az 1950-es évek elején északon történt, az megismétlődött délen is. Misszionáriusokat és külföldi papokat kiutasítottak, szigorúan korlátozta a keresztény vallásszabadságot. Sok papot koncentrációs táborba internáltak. A rezsim megakadályozta az új püspök szentelések bevezetését, és korlátozott számú férőhelyet szabtak meg a szemináriumokban. A vietnami alkotmány papíron rögzíti a vallásszabadság jogát, gyakorlatilag azonban adminisztratív feltételekkel szabályozza annak gyakorlását. A vietnami püspökök 2025. októberében kelt pásztorlevelükben a 2026-os idei év feladatát így határozták meg: minden keresztény misszionárius tanítvány, ti vagytok a világ világossága. Ez egy értékes lehetőség a papság számára, hogy valódi missziós megtérés vállaljon, hogy figyelmüket a missziós szellemre, mint a papi élet központi tengelyére irányítsák.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban a 2022. május 6-ai adás ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával a húsvéti időben elhangzó evangéliumi tanításokról beszélgelt.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus örök főpap, tartsd meg papjaidat legszentebb szíved oltalmában, ahol senki sem ártat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, melyel kimondják az átváltoztatás szavait. Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít. Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, ments meg őket a világ métejétől. A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add meg nekik a lelkeket átváltoztató erőt is. Áld meg munkájuk bő terméssel, és ajándékozz nekik egykor az örök élet koronáját. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, Mira és Zsuska, ezen a mai beszélgetésünkön. És hát ahogy az elmúlt alkalmakkor is már tapasztalhatták a kedves hallgatók, az evangéliumokat vettük sorra, mégpedig ugye a vasárnapi evangéliumokat, először is ugye a nagybőjti időnek az evangéliumait, illetve most pedig a húsvéti időszakból szeretnénk egy-két vasárnappal kapcsolatos evangéliumot kiemelni. A mai is ilyen lesz. Jó pásztor vasárnapja következik, és igazából ez egy nagyon fontos vasárnap, hiszen a hivatásokért, hát konkrétan papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk ezen a napon, de hogy honnan is van ennek a forrása, azt hallgassuk meg az evangéliumból.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.
Az a nagyon megható szerintem így a Szentírással kapcsolatosan, hogy ugye ezt mindenki tudja, hogy ezt Jézus mondta, és olyan tényleg a Szentírásnak a szavai, hogy most ő üzent nekünk, és hogy most ő kijelentéseket tesz, és ezek gyakorlatilag kijelentő mondatok voltak, amiket te most felolvastál, aminek ugye az üzenete, hogy ez így is van. Hiszen hát Jézus azért sokszorosan igazolta, hogy amit ő mond, az úgy is van. Na de először beszélgessünk már egy picit a pásztorságról. Találkoztatok-e már ezzel a foglalkozással?
Én nem, mert én városba éltem egész életembe, úgyhogy ott meg nem nagyon voltak pásztorok.
Nekem lehetett volna, mert én kisvárosban nőttem fel, és a nagymamámék egy olyan külvárosi részen laktak, akiknek maguknak is volt baromfi udvaruk, állataik, de pont bárányuk az, hát így mutatóba igazából, teheneket csapták ki, és azok maguktól jártak, keltek ott be egy külön kapun. Úgyhogy ilyen élményem így nincsen, hogy menni kellett volna pásztorkodni, vagy így behajtani állatokat. De mindig nagyon szívesen nézem, így járok, kelek úton, autóval, vagy vonattal, akkor az nagy élmény, hogyha látok egy nyájat pásztorral, olyan nyugalom fog el. Szerettem azt a képet nézni.
Kik a nyájnak a főszere? Hogy néz ki egy nyáj?
Pásztoruk van.
Hát igen.
Egy nyájnak. Ugye egy olyan ember, aki számon tartja, hogy hány juha van, és vigyáz rájuk, és majd el is kell számolnia vele.
Igen, de azért nem mindegyik bárány egyforma. Most
nem.
Mira igazából tényleg azt gondolja, hogy vicceset kérdeztem.
Vannak főkolompasok.
Van bizony. Tehát, hogy ez a kifejezés, amit te most mondtál, az honnan is származik?
Innen, hogy ugye a vezető kos a főkolompos, és őt szó szerint van egy kis csengő, vagy hát inkább kolomb a nyakába, és őt követi a többi jó, és akkor még ott van a klasszikus puli, legalábbis itt Magyarföldön, vagy valami egyéb terelő kutya.
Igen, igen.
Igen, ami segít őket az összeterelésben, hogyha elkóborolnának, és így hömpölyögve nyájként mennek egyik legelőről a másikra.
Igen, igen. És ez miért van így? Azért, mert van egy pásztor, mert igazából oké, hogy ott van a főkolompos, és ott vannak a kutyák, akik segítenek, de igazából a kutyák is, meg a főbárány, az egy valakire figyel, és ez pedig ugye a pásztor, és a pásztornak az instrukcióit követik, hát ha nem, akkor baj van. És én ezt nagyon sokszor láttam, és nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy a pásztornak egy-egy füttyentésére, vagy tulajdonképpen egy-egy kiáltására mennyire jól tudott haladni a nyáj. Szóval ez egy kicsit olyan viccesnek tűnik, vagy kicsit olyan kicsit meseszerűnek tűnik ez a dolog, de Jézus elég sokszor hozza a pásztornak a képét. Vajon miért?
Ő azért rávetíti a pásztorságot a papokra, saját magára, és a nyájat viszont az emberekre, akikre ugyanúgy kell felügyelnie egy jó papnak, mint a juhokra, a pásztornak, hogy el ne tévedjenek, mert nagyon sok múlik egy atyán, hogy
például
ott maradnak, megmaradnak a hívek a templomba, vagy eltekeregnek onnan, elmennek onnan, elkóborolnak.
Viszont a másik pedig az, hogy az akkori emberek számára ez nagyon érthető dolog volt, de miért?
Hát mert ezt látták maguk körül, meg nem beszélve arról, hogy az Ószövetségben két uralkodó eszménykép volt, tehát hogy valaki királyként tudjon uralkodni, és pásztorként, tehát hogy biztosan vezesse a rábízottakat, és pásztorként, hogy biztosítsa számára az élelmet, a nyugalmat, a megérkezést, és végig ez uralt a ószövetségi uralkodó eszményképét.
Nyilván ez volt a legérthetőbb az embereknek.
Mert ezzel foglalkoztak.
Igen,
konkrétan.
Ezzel foglalkoztak akkor. Teljesen más világ volt, mint most az idézőjelben elkényeztetett világ, hogy csak például én is először állatkertben találkoztam ilyen állattal.
Viszont az akkori emberek ezt nagyon is értették, mert vagy ezzel foglalkoztak általában, tehát vagy állattenyésztéssel, vagy halászattal nyilván, tehát a tóparton ott ugye ezzel foglalkoztak. Tehát ők gyakorlatilag azért beszélt Jézus nagyon sokszor a pásztorról, mert ezt megértették. Most egy picit a mai emberre vessük a figyelmünket. Azt mondják a mai emberek, hogy minek nekem terelő vezető? Hát nem vagyok én birka, majd tudom én azt, hogy mi az én utam, merre kell mennem, mi a helyes.
De ez pont nem igaz. Miért vannak az államoknak vezetői? Miért van az egyházaknak vezetői? Miért van a katolikus egyháznak pápája? Azért, mert mindenhez, mindennek kell egy vezetőnek lenni. Nekem is tudom a munkámat, hogy mit kell dolgoznom, és mégis van egy főnököm, aki egy iránymutatást mutat, hogy neked ma ezt kell csinálni, pedig magamtól is tudnám, de azért mégis jobb egy kicsit letenni azt a terhet, hogy más is segít nekem, hogy elakadok. És ugyanilyen Jézus is, hogy tudni kell azt, hogy ő azért ott áll mögöttünk, szóval a legfőbb pásztor. És én büszként, hogyha ha Jézust nézzük így alapul, én büszkén mondom magamra azt, hogy én birka vagyok, szóval akkor én megyek utána.
Én arra gondolok, hogy azért Jézus is attól függetlenül, hogy ő ezt a képet hozta példabeszédnek, és tudjuk azt, hogy ő maga a pásztor, nagyon érdekes, hogy ő maga a bárány is. Tehát, hogy ő bárányjá lett értünk. És azért ez már megint egy más aspektusba.
Megmutatta az utat, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy utána tudjunk menni. Jó pásztor vasárnapja révén, kik is a mi pásztoraink tulajdonképpen. Most ugye nyilván a papi, illetve a szerzetesi hivatásokról beszélgetünk majd így a következő részben a műsorunknak, de azért, hogyha egy picit szűkebbre vesszük, vagy lehet, hogy tágabbra a kérdést, akkor egy csomó pásztorunk lehet igazából az életünkben. Tehát nyilván, hogy a fő pásztor ugye az Jézus, tehát azért ezt már megbeszéltük, de hogy azért ahogyan megszülettünk, aztán lettek mindig olyan emberek, akikre felnézhettünk, akiktől tanulhattunk, akik buszt adtak az életünkbe. Nektek kik ezek a pásztorok a ti életetekben? Ha azt nézem a saját magam részéről, az első pásztorok azok nyilván a szülők. Aztán lehet egy ilyen pásztor, akár mondjuk egy tanár. Vagy aztán ugye azok a papok, akikkel későbbiekben találkoztam, vagy mondjuk ugye a bácsikám, akitől tényleg sok mindent lehetett így tanulni. Ilyenekre gondolnék én tőletek is. Zsuska, neked voltak-e ilyen pásztor biztos?
Persze. Hát valahogy én is csak bekerültem a nyájba. Mert hogy nem abba születtem, ugye. Igazából mindig voltak mellettem. Volt, hogy szerintem maguk is bárányok voltak, de akkor nevezzük őket főkolomposnak, mert volt olyan, hogy ezek kortársak voltak, volt az életemnek olyan szakasza, és nyilván volt olyan is, hogy felszentelt pap, családtag is volt, szerzetes nővér is volt, mindig gondoskodott róla a Jóisten, hogy nem maradjak pásztor nélkül.
Mira?
Hát nekem nagyon egyszerű volt, mert én is a nyáj közepébe legkisebb bárányként belecseppentem. Hát volt egy nagyon-nagyon vallásos nagymamám, egy még vallásosabb dédnagyanyám. Édesanyám annyira nem volt, ő ilyen, ő volt a fekete bárány a családba, de volt nekem is ugye egy pap bácsikám. Egy papnak a családjába jó dolgok történnek ezekkel a gyerekekkel, akik így unokahúgi, unokaöcs mellett bekerülnek pap mellé. Nagyon sok tudásra tesznek szert akaratuk ellenére, de...
Az elvárás is nagyon felé,
igen, szerintem. Igen. 3 évesen elkezdtem balettozni, és 3 évesen elkezdtem sportolni. És ezt napi szinten tettem. Nyilván azért is tudtam ezt mind ilyen lazán venni, mert mindig ott volt mögöttem a támasz, és mindig a biztatásba is benne volt, hogy meg fogod tudni csinálni, hiszen itt vagyunk mögötted, és az, hogy a család ott van mögötted, és támogat, és tudod azt, hogy ha végképp szakad a kötél, akkor van egy olyan nagybátyád, aki akkor is meghallgat, amikor más nem, és akkor is csak egy szót vagy két szót olyat mond, ami úgy visszaránt a valóságba, és tudod azt, hogy helyén vagy, ez egy nagyon király dolog. Szóval, és nekem ilyen volt a nagybátyám. Meg a nagymamámnak volt 4 testvére, az édesanyámnak volt 3 fiú testvére rajta kívül, és ez jó, mert egy hatalmas nagy család vett körül, és mindegyik a saját képességét próbálta átadni, és ezáltal formált, mindegyik formált.
Térjünk vissza a papokra, illetve a szerzetesekre. A Jóisten hívása nélkül senki nem tudja ezt a hivatást művelni. Mi ugye azért imádkozunk, hogy minél többen kapják meg ezt a hivatást, de szerintetek a mai ember 2022-ben mit vár egy paptól?
A paptól nyilván azt elvárod, de hát ez is ilyen buta szó, hogy elvárom, hogy átváltoztassa az ostját és a bort, és hogy megkapt Krisztus testét.
Jó, szentmisét mutasson be. Mit várunk még tőle?
Szigorúak vagyunk szerintem az emberi gyarlóságaikkal. Azt most vitathatnánk, hogy jogos-e vagy nem jogos, de szerintem azok vagyunk, és mindenképpen azt várjuk el sokan, hogy példát mutasson. De nagyon.
Jó, de a atyáink is emberek. Én szeretném azt, hogy engem felém elvárásokat támaszon egy olyan ember, aki beül mögém a templomba. Milyen jogon ítélem én meg az atyákat, vagy a papokat, vagy milyen jogon várok el én bármit. Isten miatt megyek be a templomba. Nyilván a Szentlélek segítségével, a Szentbeszédbe elmondják a gondolataikat, amikből nekem tulajdonképpen nem az, hogy most nem jó helyre tette az ott és az ést, hanem ki kell ragadnom egy történetet, és azt magamévá kell, hogy tegyem, mert akkor én nekem az a dolgom. Nem az, hogy az atyám most milyen cipő van, vagy hogy van bekötve a cipőfűző van, hogy most reverenda van rajta, vagy papi civil van rajta, vagy éppenséggel jobbra fésült a haját, vagy balra. Hát nem ez a dolgom. Szóval lehet ítélkezni, de akkor miért is megyek be a templomba?
Nem erről van szó. Tehát, hogy igazából nem az ítélkezésről van szó, hanem hogy a mai emberek mit gondolnak a papokkal kapcsolatban, hogy mi az ő feladatuk, akkor talán lehet, hogy így is megfogalmazhatnám. És akkor ugye mi egy papnak a feladata? Hát nyilván ugye a Szent Mise bemutatása mellett még rengeteg számos feladata van, amit ugye el kell lásson, ugye a temetések, esketések, keresztelések, a plébánia fenntartása, vagy esetleg mondjuk még templomépítés vagy társai, vagy akár még oktatás, stb. Tehát mindezt ugye nekik a feladataik közé tartozik, és lehet, hogy ugye nyilván ezt is várjuk el tőlük, amikor oda megyünk.
Egy nyilván a szentségek kiszolgáltatása, hogy, mert azt más nem tudja megtenni.
Hát így van, tehát egyrészt, és hogy azt a legméltóságosabb módon tegyék, tehát hogy azt a legszentebb módon tegyék meg, ahogy azt illik, úgymond, tehát most nem tudok erre jobb kifejezést, talán ezt, amit várunk nyilván. Amit meg még ő pluszba adnak, az ugye pont az, amit Zsuska mondott, hogy igenis a példaadás. Az, hogy tudjon mondjuk hogy odafigyelni rám, hogyha szeretnék vele beszélni, vagy valami problémámmal oda megyek hozzá, és hogy ő erre tudjon reflektálni, hogy legyen felém ugyanolyan figyelme, meg szavai, mint esetleg mondjuk Jézusnak lennének. Tehát, hogy igenis lehet én szerintem ez elvárás egy pap felé, mert neki ez is a feladat, és talán főképpen ez. És a másik pedig az, hogy emberileg nyilván ők is elfáradnak, és nyilván ők is a erőik, azok végesek, persze. De én ezt a töbletet, a Jézusi töbletet.
Azért is kell imádkoznunk szerzetesi hivatás, meg papi hivatásokért, hogy pontosan ne a pasztorációs feladataik maradjanak el. Tényleg annyi dolguk van szegényeknek, de sokszor már most a szerzeteseknek is, mert ők is nagyon kevesen vannak, nekik is fenn kell tartaniuk magukat. Egy papnak pedig ugye rengeteg mindent megszervezni, és ahogy tényleg Jézus is nem azt mondta, hogy én vagyok a legjobb pályázatíró, vagy én vagyok a legjobb templomépítő, még csak ez sem, hanem hogy én vagyok a jó pásztor. És nyilván ezt gondolhatta a legfontosabbnak, hát azért is ezt a képet hozta, és azért kell imádkoznunk, hogy legyenek annyian, vagy legyen annyi erejük, hogy tudjanak felettünk pásztorkodni.
Hogyan tudjuk segíteni az ő tevékenységüket, mi, keresztények?
Nyilván, ahol tudod, ott megpróbálod levenni a terhet, vagy a terheket a válláról. Ez egy adó és egy befogadó fél is kell, hogy az atyáknak is el kell tudni fogadni a segítséget, mert nyilván vannak olyanok, akik erre képtelenek, hogy á, nem, én megoldom, és egészen addig megy ez az á, én megoldom, amíg fel nem borul. Az, hogy adottan abban lehet az atyáknak segíteni, hogy a közösség összetartó legyen, hogy a közösségnek formáló ereje legyen, hogy egy közösség valóban közösség legyen, és az a közösség minden alkalommal és mindig, minduntalan kiálljon egymásért és a vezetőjért. És ebbe tudja leginkább egy földi halandó a papságot segíteni. Meg az, hogy bármit tesz az atyánk, azt a döntést el kell tudni fogadni. Én úgy gondolom, hogy olyan kapcsolatot kell kialakítani velük, ami nem ez a retyerútja, ez a spanon vagy, hanem igen, megtartani azt a három lépés távolságot és a tiszteletet, de a tisztelet mellett bőven lehet őket annyira segíteni, hogy egy nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon, mint az előbb is mondtam, és magamat tudom csak ismételni, közösség formáló és közösség teremtő ereje legyen azoknak a plébániáknak.
Meg kell nézni azt, hogy mire lehet szükségük. Tehát nem biztos, hogy mondjuk versenyre kell kelnem, mint öt másik hölgyel, hogy most én jobbat sütök, mint ő, és akkor van neki öt tepsi süteménye húsvétkor, és úgyse bírja megenni, hanem esetleg megnézni, hogy hol segíthetek. Tehát, hogy oda menjek, ahol nem versenyezni megyek még öt másik hasonló segítségnyújtóval, hogy ki adja a szebbet, jobbat, vagy nagyobbat, hanem meglátni azt, hogy hol van szükség rám.
Imádsággal, de az imádság mellett azért nyitott szemmel járjunk, és lássuk meg, hogy hogyan tudunk annak a közösségnek tevékeny résztvevője lenni, ahová tartozunk, és ha tényleg csak egy apró pici dolgot tudunk megtenni a saját egyházközségünkért, a saját papunkért, azzal már nagyon sokat segítettünk. És ezekkel a gondolatokkal fejezzük be ezt a hosszú beszélgetésünket. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, tölts el őket örömöddel és vigasztalásoddal, segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni. Tedd őket isteni szépséget tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmeddel, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Mirincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek ezek. Hamarosan Közelkép című portréműsorunkat hallgathatják meg, majd a Líceumi Krónikát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát sugározzuk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket hallanak, majd környezetvédelmi magazinunk a Zöld Hullám szól. Az adásban a tavaszi kerékpározás kérdésköreit járjuk körbe. Hajnali 3 óra után Közelkép című műsorunkban beszámolunk Eger legújabb fejlesztési terveiről, szólunk a Magyar Nemzeti Bank műgyűjteményének letéti állományba helyezéséről az Egri várban, valamint a héten megtartott bringás reggeliről is szót ejtünk. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Isten feloldotta a halál bilincseit és föltámasztotta. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hisz Dávid így jövendőlt, örül hát szívem, és nyelvem énekel, sőt, testem is reményben nyugszik el, mert nem hagyod lelkem a holtak honában, nem engeded, hogy rothadás érje szentedet, az élet útját mutatod nekem. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Halálom pillanatában, mint az egész világ mindenség súlyától összenyomott, vagy a szeretet határtalanságában fölhevített atom, Isten örökké valóságába robbanok. A halál a föltámadás kapuja. A halál a belépés az élet teljességébe. A halál a legnagyobb titok, amelyről a fátyolnak le kell hullania. Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezért fölteszi nekem is a kérdést. Nem akarsz egy helyben topogni? Én vagyok az út. Nem akarsz tévelyegni? Én vagyok az igazság. Nem akarsz meghalni? Én vagyok az élet. Jöjj velem! Istenünk, szent fiat számunkra út, igazság és élet. Tekints jóságosan reánk gyermekeidre. Kérünk, hogy mi, akik ígéreteidre hagyatkozunk, fiat testéből erőt meríthessünk, és békességgel lépjünk rá az országodba vezető útra.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el